Az állatok ebben az évben úgy dolgoztak, mint a rabszolgák. De a munkájuk boldoggá tette őket. Nem sajnáltak semmiféle erőfeszítést vagy áldozatot, mert tudták, hogy mindaz, amit tesznek, a jólétüket és azoknak a fajtársaiknak a jólétét fogja szolgálni, akik majd utánuk jönnek, nem pedig a rest és tolvaj emberekét. Tavasszal és nyáron 60 óra volt a heti munkaidő. Aztán augusztusban Napóleon bejelentette, hogy ezentúl vasárnap délutánonként is dolgozni kell. Ez a munka szigorúan önkéntes volt, de aki kihúzta magát belőle, annak felére csökkentették a fejadagját. Ennek ellenére szükségesnek bizonyult némely munkák elhagyása. A termés valamivel gyöngébb lett, mint az előző évi. Két tábla pedig, amelyet nyár elején kellett volna beültetni répával, parlagon maradt, mert nem fejezték be idejében a szántást. Előre látható volt, hogy a következő tél nehezebb lesz. A szélmalom építése váratlan nehézségekkel járt. A gazdaságban volt egy jó mészkőbánya, és homokot meg cementet is bőségesen találtak, így minden anyag kéznél volt az építkezéshez. De az állatok eleinte nem tudták megoldani azt a problémát, hogy hogyan törjék a követ megfelelő nagyságúra. Ezt látszólag csak csákányokkal és feszítővasakkal lehetett volna elvégezni. Ezeket pedig az állatok nem tudták használni, mert nem tudtak a hátsó lábukra állni. Csak hetekig tartó, hiába való erőfeszítés után jutott eszébe valakinek egy ötlet, nevezetesen a nehézségi erő felhasználása. A bánya mélyén hatalmas sziklák hevertek. Túl nagyok voltak, így nem lehetett őket használni. Az állatok köteleket kötöztek köréjük, aztán valahányan csak voltak, tehenek, lovak, birkák, minden állat, amelyik csak meg tudta fogni a kötelet, néha kritikus pillanatokban még a disznók is, nekiveselkedtek, és együttes erővel, kétségbeejtő lassúsággal felvonszolták a köveket a lejtőn a bánya pereméig. Onnan aztán lelökték őket a mélybe, ahol darabokra törtek. Az összetört kövek elszállítása már aránylag egyszerű volt. A lovak kocsival húzták, a birkák darabonként cipelték, még Malvin és Benjamin is befogták magukat egy ócska kis kétkerekű kordéba, hogy kivegyék részüket a munkából. Nyár végére már elegendő követ halmoztak fel ahhoz, hogy a disznók felügyelete alatt elkezdhessék az építkezést. Mindez azonban lassú és fáradtságos munka volt. Gyakran egész napokon a végkimerülésig erőlködtek, hogy egyetlen sziklát felvonszoljanak a bánya tetejére, néha pedig nem tört össze, amikor lelökték a bánya pereméről. Bondi nélkül nem mentek volna semmire. Az ő ereje szinte felért az összes többi állat együttes erejével. Ha a szikla elkezdett visszafelé csúszni, és az állatok kétségbe esetten felbődültek, mert őket is magával vonszolt a lejtőn, mindig Bondi volt az, aki nekirugaszkodott a kötélnek, és megállította a sziklát. Mindenkit csodálattal töltött el, mikor látták, hogyan küszködik lihegve fölfelé a lejtőn, hüvelyekről hüvelyekre, patái hegyével kapaszkodva a földbe, miközben hatalmas szügyét elönti az izzadság. Rózsi néha figyelmeztette, hogy vigyázzon, túl ne erőltesse magát, de Bondi rá se hederített. Két jelszavát, majd még keményebben dolgozom, és Napóleonnak mindig igaza van, megfelelő válasznak érezte minden problémára. Megbeszélte a kakassal, hogy ezután reggelenként fél óra helyett 3/4 órával korábban kelti. Szabad perceiben pedig, mostanában már nem sok szabad perce akadt, elment egyedül a bányába, összegyűjtött egy rakomány összetört követ, és minden segítség nélkül elvonszolta a szélmalom kijelölt helyére. Az állatoknak ezen a nyáron nem ment rosszul a soruk, annak ellenére, hogy igen kemény munkát végeztek. Ha nem ettek is többet, mint Jones idejében, legalább kevesebbet sem. Az övék volt minden élelem, nem kellett eltartaniuk még 5 pazarló embert is, és ez egy sor kudarcot kiegyensúlyozott. Azon kívül az állatok munkamódszere sok tekintetben hatékonyabb volt, és sok munkát megtakarított. Volt munka például a gyomlálás, melyet olyan tökéletesen végeztek, hogy arra az emberek soha nem lettek volna képesek. Aztán, mivel az állatok most már nem loptak, nem kellett a legelőt a szántóföldtől elkeríteni, és elmaradt a sövények és kapuk fenntartásának fáradtságos munkája. Ám, ahogy telt múlt a nyár, egyre érezhetőbbé vált bizonyos dolgoknak a hiánya. Szükség lett volna parafinolajra, szögekre, spárgára, kutya kétszer sültre, vasra, lovak patkóihoz, és ezek közül semmit sem lehetett a gazdaságban előállítani. Később vetőmagra és műtrágyára is szükség lett, valamint különféle szerszámokra, végül pedig gépi felszerelésre a szélmalomhoz. Elképzelni sem tudta senki, honnan szerzik majd be ezeket a dolgokat. Egyik vasárnap reggel, mikor az állatok összegyűltek a parancshirdetésre, Napóleon bejelentette, elhatározta, hogy új politikát vezet be. Mostantól kezdve az állatfarm kereskedni fog a szomszédos gazdaságokkal, persze nem haszonlesésből, hanem egyszerűen csak azért, hogy megszerezhessen bizonyos anyagokat, amelyekre égető szüksége van. A szélmalom szükségletei minden másnál fontosabbak, mondta. Ezért intézkedéseket tett folyamatba egy hatalmas rakomány széna és a folyó évi búzatermés egy részének eladására, később pedig, ha több pénzre lesz szükség, azt tojás eladásból kell fedezni Willingdonban, ahol a tojásnak állandó piaca van. A tyúkoknak örömmel kell vállalniuk ezt az áldozatot, mint saját külön hozzájárulásukat a szélmalom építéséhez, szögezte le Napóleon. Az állatokat ismét homályos rossz érzés fogta el, hiszen a legkorábbi határozatok között, amelyeket a Jones előzetése utáni első diadalmas nagygyűlésen hoztak, az is szerepelt, hogy soha semmiben nem fognak az emberekkel közösködni, soha sem fognak kereskedni, soha sem fognak pénzhez nyúlni. Minden állat emlékezett rá, hogy ilyen határozatokat hoztak, vagy legalábbis úgy képzelte, hogy emlékszik rá. Azok a fiatal disznók, akik tiltakoztak, amikor Napóleon eltörölte a nagygyűléseket, félénken most is szót emeltek, de rögtön elhallgattatta őket a kutyák félelmetes morgása. Aztán a birkák mind rendesen mégetni kezdtek, hogy négy láb jó, két láb rossz, négy láb jó, két láb rossz. És ezzel a kínos helyzet elsimult. Végül Napóleon felemelte a csülkét, csendre intett és bejelentette, hogy ő már megtette az összes szükséges intézkedést. Az állatok közül senkinek sem kell érintkezésbe lépni az emberekkel, mert ez nyilvánvalóan nem lenne kívánatos. Az egész terhet ő maga szándékozik a vállára venni. Egy Willingdonban élő ügyvéd, bizonyos Mr. Nyaffi elvállalta a közvetítést az állatfarm és a külvilág között, és minden hétfőn felkeresi majd a gazdaságot, hogy átvegye utasításaikat. Napóleon, mint rendesen, most is azzal a felkiáltással fejezte be beszédét, hogy éljen az állatfarm, és ezzel elbocsátotta az állatokat. Később Süvi körbejárt a gazdaságban, megnyugtatta az állatokat, és eloszlatta két helyeiket. Biztosította őket, hogy sohasem hoztak határozatot a kereskedelem vagy a pénzhasználat ellen, ilyesmi még csak fel sem vetődött. Ez tiszta képzelődés. És valószínűleg azok közé a hazugságok közé tartozik, amelyeket hógolyó terjesztett. Amikor néhány állatnak még ekkor is halovány kételjé támadtak, Süvi ravaszul megkérdezte tőlük. Biztosak vagytok benne, elvtársak, hogy nem csak álmodtátok az ilyesmit? Van valami feljegyzésetek egy ilyen határozatról? Le van ez írva valahol? Mivel pedig kétségkívül sehol sem volt ilyesmi leírva, az állatok beletörődtek, hogy tévedtek. Mr. Nyaffi a megegyezés szerint minden hétfőn felkereste a farmot. Ravasz tekintetű, pofaszakálas emberke volt afféle tyúkprókátor, akinek azonban elég éles volt az esze, és mindenki másnál hamarabb rájött, hogy az állatfarmnak közvetítőre lesz szüksége, és ennek a jutalékait érdemes lesz megszerezni. Az állatok többé-kevésbé rettegve figyelték a jövés menését, és tőlük telhetőleg kerülték. Ennek ellenére büszkeséggel töltötte el, és némileg megbékítette őket az új rendel Napóleon látványa, aki négy lábon állva osztogatta utasításait a két lábon álló Nyaffinak. Az emberi fajhoz való viszonyuk most már nem volt egészen olyan, mint azelőtt. Az emberek nem gyűlölték kevésbé az állatfarmot most, amikor felvirágzott. Sőt, jobban gyűlölték, mint valaha. Minden ember szentül hitte, hogy a gazdaság előbb vagy utóbb csődbe megy, de a szélmalom aztán mindenképpen kudarcot vall. A kocsmákban összegyűlve rajzokkal bizonygatták egymásnak, hogy a szélmalomnak óhatatlanul össze kell omlania, de még ha állva marad is, soha nem fog működni. És mégis. Önkéntelenül bizonyos mértékig tisztelni kezdték azt a hatékonyságot, amelyen az állatok az ügyeiket intézték. Ennek egyik jeleként kezdték nevén nevezni az állatfarmot. És már nem tettek úgy, mintha még mindig majornak hívnák. Jones sem pártolták többé, aki fel is adta a reményt, hogy visszaszerezheti a tanyáját, és elköltözött a megye másik végébe. Az állatfarm és a külvilág közt még mindig Nyaffi jelentette az egyetlen kapcsolatot, ám azt rebesgették, hogy Napóleon hamarosan határozott üzleti megállapodást köt a róka erdei Mr. Pilkingtonnal, vagy a kupor laki Mr. Frederickkel, de mint megjegyezték, sohasem egyszerre mind a kettővel. Ez időtájt történt, hogy a disznók váratlanul beköltöztek a tanyaházba, és ott ütötték fel szállásukat. Az állatoknak megint csak úgy rémlett, mintha valamikor ez ellen is határozatot hoztak volna. De Süvi megint csak meg tudta győzni őket róla, hogy erről szó sincs. Elengedhetetlenül szükséges, jelentette ki, hogy a disznók, a gazdaság agymunkásai nyugodt helyen dolgozhassanak. Jobban is illik a vezér méltóságához, hogy házban lakjon, nem pedig holmi disznóban. Ennek ellenére egyes állatokat mégis megzavart, amikor azt hallották, hogy a disznók nem csak hogy a konyhában esznek, és a tiszta szobát használják nappalinak, hanem ágyban alszanak. Bandi, mint rendesen, elsiklott a dolog felett, egy Napóleonnak mindig igaza van felkiáltással, de Rózsi, aki úgy vélte, határozottan emlékszik rá, hogy törvényt hoztak az ágyak ellen, kiment a pajta végébe, és megpróbálta kibetűzni az oda felírt 7 parancsolatot. Mivel rájött, hogy csak az egyes betűket tudja elolvasni, odahívta Malvint.
Malvin, kérte, olvasd fel nekem a 4. parancsolatot. Nem úgy szól, hogy sohasem szabad ágyban aludni.
Malvin nagy nehezen kibetűzte.
Azt mondja, hogy állat-e? Nem alszik ágyban, lepedőn,
jelentette ki végül.
Furcsa mód Rózsi nem emlékezett rá, hogy a 4. parancsolatban szó esett volna lepedőről, de mivel így állt a falon, így kellett lennie.
Süvi pedig, aki történetesen éppen akkor járt arra 2-3 kutya kíséretében, mindjárt megfelelő perspektívába tudta állítani az egész ügyet.
Tehát, már hallottátok, elvtársak,
szólt,
hogy mi disznók most már ágyban alszunk a tanyaházban. És miért ne? Csak nem képzelitek azt, hogy valaha is törvényt hoztunk az ágyak ellen? Az ágy egyszerűen csak azt a helyet jelenti, ahol aludni lehet. Ha jól megnézzük, egy halom szalma az istállóban szintén ágy. A törvényt a lepedő ellen hoztuk a mi emberi találmány.
Le is vettük a lepedőket a tanyán az ágyakról, és pokrócok közt alszunk, és milyen kényelmesek azok az ágyak.
De szükségünk is van a kényelemre, azt mondhatom nektek, elvtársak, hiszen mostanában annyi agymunkát kell végeznünk.
Ugye nem akartok megfosztani bennünket, elvtársak, a pihenésünktől?
Ugye nem akarjátok, hogy a fáradtság miatt ne tudjuk ellátni kötelességünket? Ugye nem akarjátok, hogy Jones visszajöjjön?
Az állatok tüstént megnyugtatták, és többé senki sem tette szóvá, hogy a disznók a tanya ágyaiban alszanak. És mikor néhány nap múlva bejelentették, hogy mostantól fogva a disznók 1 órával később kelnek, mint a többi állat, ez ellen sem tiltakozott senki. Mire eljött az ősz, az állatok kifáradtak, de boldogok voltak. Nehéz évük volt, és mivel a széna meg a gabona egy részét eladták, élelemnek sem voltak bővében, de mindenért kárpótolta őket a szélmalom. Már majd félig felépítették. Aratás után egy darabig tiszta, száraz idő volt, és az állatok keményebben dolgoztak, mint valaha.
Úgy gondolták, érdemes egész nap ide-oda cipelni a kőtömböket, ha ezzel magasabbra emelhetik a falat. Bandi még éjszakánként is kijárt, és egyedül dolgozgatott egy-két órát a holdfényben. Az állatok szabad idejükben körbe-körbe járták a félig felépített malmat. Megcsodálták a falait, hogy milyen erősek és függőlegesek, és csak csodálkoztak, hogyan voltak képesek egy ilyen impozáns épületet felépíteni. Csak az öreg Benyámin nem volt hajlandó lelkesedni a malomért, bármint rendesen most sem mondott többet, csak azt a rejtélyes megjegyzést tette, hogy a szamarak sokáig élnek. Eljött a november, és dühöngő délnyugati szeleket hozott. Az építkezést abba kellett hagyni, mert a betonkeveréshez túlságosan esős lett az idő. Aztán egyik éjszaka olyan heves szélvihar jött, hogy a tanyaépületek alapjukig megremegtek, és a pajta tetejéről repültek a cserepek. A tyúkok felébredtek, és rikácsoltak félelmükben, mert mindnyájan azt álmodták, hogy puskalövést hallottak a távolból. Reggel, amikor az állatok kijöttek az istállókból, látták, hogy a zászlórút kidőlt, és a gyümölcsös végében úgy kitépett a vihar a földből egy szilfát, mint valami retket. Alig, hogy ezt észrevették, már is rémült kiáltás tört fel valamennyi állattorkából. Borzalmas látvány tárult a szemük elé. A szélmalom romokban hevert. Egyszerre mind odarohantak. Napóleon, aki különben ritkán sietett, legelő rohant. Igen. Ott hevert sok-sok küszködésük eredménye az alapjáig lerombolva. A kövek, amelyeket olyan fáradtságosan törtek és cipeltek oda, szanaszét szóródtak. Először meg se tudtak szólalni, csak álltak, és szomorúan bámulták a széthult malmot. Napóleon szótlanul járt le föl. Néha megszaglázta a földet. A farka megmerevedett és hevesen rángatódzott, ami nála az elmélyült szellemi tevékenység jele volt. Aztán hirtelen megállt, mint aki elhatározásra jutott. Elvtársak, mondta csöndesen, tudjátok ki a felelős ezért? Ismeritek az ellenséget, aki éjszaka idejött, és lerombolta a szélmalmunkat? Ez hógolyó műve. Merő rossz indulatból, arra számítva, hogy meghiúsítja terveinket, és megbosszulja szégyenletes előzését, az áruló az éjszaka leple alatt idesettenkedett, és lerombolta majd egyesztendei munkánk eredményét. Elvtársak, itt és most kihirdetem hógolyó halálos ítéletét. Az állatok hőse kitüntetés második fokozatát és félvéka almát kap az az állat, aki végrehajtja. Egy teljes vékát kap, aki élve elfogja. Az állatok mérhetetlenül megdöbbentek, amikor megtudták, hogy hógolyó ilyen szörnyű tettet követett el. Méltatlankodva ordibáltak, és mindenki elkezdte törni a fejét, hogy hogyan kapja el hógolyót, ha valaha visszajön. Szinte tüstént felfedezték a domtól nem messzire egy disznó lábnyomait. Csak néhány méternyire tudták a nyomait követni, de úgy látszott, a sövényben levő egyik lyukhoz vezetnek. Napóleon alaposan megszimatolta őket, aztán kijelentette, hogy ezek hógolyó lábnyomai, és kifejezést adott annak a véleményének, hogy hógolyó valószínűleg rókaerdő irányából jött.
Ne késlekedjünk tovább, elvtársak!
Kiáltotta Napóleon, miután megvizsgálta a lábnyomokat.
Vár ránk a munka! Még ma reggel hozzálátunk a szélmalom újjáépítéséhez, és egész télen építeni fogjuk, akár esik, akár fúj. Megmutatjuk annak a nyomorult árulónak, hogy nem teheti egykönnyen semmivé a munkánkat. Véssétek eszetekbe, elvtársak, hogy nem szabad megváltoztatnunk terveinket. Napra készen teljesítenünk kell őket. Előre, elvtársak! Éljen a szélmalom! Éljen az állatfarm!